Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, hogy te úgy döntöttél, hogy szabadulást szerzel nekünk, a te szeretetednek ez volt a gyümölcse. Köszönjük neked a kegyelmet, az irgalmat, amelyet az Úr Jézus Krisztusban nyerhettünk is. Köszönjük, hogy most így kegyelembe fogadottakként jöhetünk a te trónusod elé. Köszönjük neked azt, hogy van lehetőségünk arra, hogy közeledjünk te hozzád. Semmi érdemünk nincs, amit mi felsorolhatnánk, hogy miért jöhetünk, csak egyszerűen elfogadjuk a te kegyelmedet és irgalmadat, és jövünk. És kérünk téged arra, hogy akik pedig keresnek téged, keresik az utat a te kegyelmednek a királyi székéhez, azok hadd találják meg ezen a mai napon. Kérünk, Urunk, hogy fogadd el háladásunkat azért, hogy bár érdemtelenek voltunk, mégis mivel szeretsz bennünket, mivel irgalommal és kegyelemmel vagy hozzánk, ezért biztos reménységünk lehet erre a föld életre nézve, és aztán az örök életre nézve is. Amen.
Köszönjük zenész, szekés és énekesek. Köszönöm, nagyon szép volt dicsérni az Istent. Köszöntök mindenkit a kamera mögött. Gondolom, hogy otthon vagytok, esetleg a pizsamában vagytok, a kávé már kifőtt, és készek vagytok hallgatni az Isten igét. Gondolunk rátok sok szeretettel, esetleg családostól vagytok ott a nappaliban, vagy ha egyedül vagy, tudjál, hogy gondolunk rólad. Szeretünk titeket, vagy esetleg a kórház ágyból Lajos és Zsuzsira gondolunk, hogy veletek vagyunk, sokat imádkozunk, értetek. Örök, hogy együtt lehetünk ezen a közvetítésen keresztül. Egy nagyon izgalmas textus vár ránk, és nem csak izgalmas textus, ez egy nehéz textus lesz, amit fogunk megnézni ma reggel. Tehát azt javaslom, hogy vágjunk bele. Máté 12-t fogunk megnézni ma reggel. Máté 12, a 22. verstől a 37. vers, és akkor még 43-tól a 45. verset fogunk megnézni ma reggel. Jézus Krisztus, és úgy is szeretném bevezetni a textus az első versével, a 22. versével, hogy Jézus Krisztus meggyógyított egy vak és néma embert, akinek egy tisztátalan lélek volt benne, egy démon volt benne. És úgy fogalmaz Máté, hogy ez egy megszállott ember. Tehát a 22. vers. Akkor oda vitték hozzá egy vak és néma megszállottat. És ő meggyógyította úgy, hogy a néma beszélt és látott. Tehát hasonlót már láttunk a Máté evangéliumon egy pár fejezet ezelőtt, a 8. fejezetében azt olvasunk, hogy a Máté 8-ban, hogy amikor beesteledett, sok megszállottat vitték hozzá. Ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Hogy? Beteljesedjenek az Ézsiás proféta által mondatok, erőtlenségünket ő vette el, és betegségünket ő hordozta. Tehát Máté értelmezte azt, ami ott történik vele. Tehát Jézus Krisztus egy szóval, egy mondattal kiűzte a démonokat az emberekből, meggyógyította őket egy szóval. Jézus hatalommal beszélt, és Máté felhívja a figyelmünket, hogy Jézus hatalommal beszélt, hatalommal cselekedte ezt az egészet. Tehát a mi betegségünk, ugye, a sötét világ nagyon közel kapcsolatban vannak egymással itt. Azt akarja Máté mondani, amikor ő idézi az Ézsiás proféciát, hogy így meggyógyította mi betegségünket, úgy, hogy kiűzte a démont a megszállott emberből. Tehát a démoni világ, a sötét világ, a lelki világ nagyon közel kapcsolatban van a mi betegségünkkel. És ez egy fontos téma, hogy erről beszélünk, amikor gondolkozunk, hogy hány ember most a világban beteg valahol. És mi közel az egészhez, ez az egész sötét világ. Tehát a lényeg az, amit itt látunk, az, hogy amikor a mi lelkünk megsérül, akkor az érinti mi a testünket. A lelkünk és a testünket nagyon közel kapcsolatban vannak egymással. Ez egy holisztikus hozzáállás az egésznek, hogy mi nem vagyunk szétválasztva egymástól a lélek és a test, nagyon közel áll egymáshoz. Szokták mondani, hogy ez egy pszichoszomatikus betegség, amikor gondolkozunk ezek a dolgokról, és olyanak is vagyunk. Az elmúlt években ez a vers, az Ézsiás levélből való vers, a karizmatikusnak nagyon népszerű lett, és sokan úgy tekintenek minden betegségről, mintha egy démon okozta. Ha valaki beteg, akkor az jelenti, hogy van egy démon mögötte. És mivel Jézus hordozta a mi betegségünket, és legyőzte a démonokat, azt szokták hirdetni, hogyha elég hited van, akkor Jézus kiűzi a démonot belőled, és meggyógyulsz. Ha nem gyógyulsz meg, akkor lehet, hogy baj van, de hiteddel, mert azt látjuk a textusban, hogy az Jézusnak mindig az ő akarata, hogy valaki meggyógyuljon. És egy szóval kiűzi. És ha nem gyógyulsz meg a betegségettől, azért, mert nem elég nagy, de hited. És ilyen tanítás nagyon-nagyon gyakran elhangzik. Tehát ez a mai témánk. Erről fogunk beszélni ma reggel. De Jézus hogyan gyógyít meg minket? Nézzük meg, hogy mit mond a textus. Mit mond Máté 12-ről erről a nagyon fontos, izgalmas, nehéz kérdésről. De menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérünk, hogy az Úr szóljon hozzánk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy van ez a lehetőség, hogy ma reggel foglalkozunk a te ígéddel. És köszönöm, hogy feltehetünk ilyen nehéz kérdéseket, és bevalljunk, hogy nem mindent látjuk. Hogy ezek ilyen eltitkolt dolgok, amit csak te tudod a választ. De kérünk, hogy add nekünk bölcsességet. Nagyon kérlek, hogy szólj hozzánk, hogy jobban megértsünk, hogy mit jelent, hogy te vagy a mindenható király. Hogy ami az előbb énekeltünk, azok a gyönyörű szép énekek. Hogy Úr Jézus Krisztus, te uralkodsz mindenek fölött, és a te véred megtisztított minket. Nagyon kérlek, hogy szólj hozzánk. Szólj a mi lelkünkhez, szólj a mi szívünkhez. És Úr Jézus, de látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Hogy elmondhassam mindazt, amit te rám bíztál. Nagyon kérlek, hogy segíts nekem. Látod, hogy szükségem van, hogy segíts, hogy ezeket úgy tudom kifejezni, hogy érthető legyen mindannyiunk számára. Nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy legyél itt velünk, tölts be minket a te szent lelkeddel, engedj, hogy téged imádjunk, engedj, hogy téged lássunk. Krisztus nevében. Amen. Ma reggel 3 pontom van a prédikációnak. Az első azok a démonok és a sátán munkája sokkal gyakoribb, mint gondolnánk itt a nyugati társadalmakban. Sokkal mindennapias ez a sötét a démonok, amik körülvesznek minket, mint amit szoktunk gondolni róla. Ez az első. A másik az, hogy Jézus uralkodik mindenek felett, sátán fölött is. Harmadik pont, hogyan viszonyulunk akkor a betegségünkhez és a démonokhoz? Jézus mit vár tőlünk? Jézus mit vár tőlünk? Ez a harmadik pont. Nézzük meg akkor az elsőt. Nézzük meg, hogy mi történik, miután Jézus meggyógyította ezt az embert. 23. verset, nézzük meg. És az egész sokaság megdöbbenve kérdezte, csak nem ő a Dávid fia? Az emberek csodálkozták, látták, hogy ilyen könnyen kiűzte ezt a démont az emberből. Ki ez? Ő Dávid fia, ő várva várt királya, a várva várt messiás, ő az, mert láttuk a szemünk látára, hogy hogyan gyógyította meg ezt az embert. És a papok rögtön válaszolnak a következő versben, ők nem vonják kétségben, dehogy is ezt a csodát, ők is látták a csodát, ebben nem kételkednek, ebben nem szkeptikusok, hanem kételkednek Jézusban, hogy ő kicsoda. 24. vers. A farizeusok pedig, akik ezt hallották, így szólták, ez nem űzheti ki az ördögöket, másként csak Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Azt állítják, hogy Jézus, igen, kiűzte a démonokat, de ő az ördög segítségével csinálta ezt. Jézus hogyan válaszol? Egy kérdéssel. Jézus föltesz nekik egy kérdés. 25. 26. vers. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán űzi ki, akkor meghasonlott önmagával. Hogyan maradhat fent így az országa? Magyarul ez nonsens, amelyről beszéltek. Azt gondoljátok, hogy én a sátán erejével kiűzöm az ördögöket az emberekből? Tehát a sátán nem így működik, akkor ez nonsens lenne az egész. Akkor a sátán csak egymás ellen működik az egész. Jézus az nem így van. Nem így működnek a dolgok. És föltesz nekik még egy kérdés a következő versben, a 27. versben. És ha én Belzebubbal üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel üzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Tehát a zsidók, fiatalok, ők is űzik ki az ördögöket, sátán segítségével. Azt akarjátok mondani, hogy amit a fiatalok itt csinálnak közöttetek, hogy ők is a sátán segítségével űzik ki az ördögöket az emberekbe? Biztos, hogy nem így gondolkoztak róluk. De magyarul ezek a fiataloknak több hitük van, mint ti. Tehát tudjuk, hogy a zsidók szoktak kiűzni démonokat az emberekből. Része volt a kultúrájuknak. Csak nem mindig sikerült neki. Senki nem tudta csinálni ezt, mint Jézus Krisztussal, hogy csak egy szóval. Nézzük meg egy példát. Mert Pál is tudta kiűzni a démonokat az emberekből egy szóval. Apcsel 19, nézzük ezt meg. Erre a vándorló zsidó ördögözők közül is megsísérelték néhányan, hogy a gonosz... Van a 13. vers ott? Nem? Hogy Oké, bocsánat, először olvasom fel ezt, egy vers, amit megy előtte. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által úgy, hogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez. És a betegségek eltávozott tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Tehát most jön a 13. vers, a lényeg az, hogy Pál is foglalkozott az ördögűzéssel. Emberek oda mentek hozzá, betegek, és Pál meggyógyított őket, és kiment belőle az ördög. Tehát itt is látjuk egy példát, hogy a betegség és az ördögűzés megint össze vannak egymással. És akkor folytatja így. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Nézzük meg egy példát, hogy sikerült nekik. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így válaszolt nekik. Jézus ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott. Legyűrte őket, a 7 fiú, és fülejük kerekedett úgy, hogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Mindig tetszett nekem ez a történet, próbálom elképzelni a fejemben, hogy ez hogy is történt az egész. A zsidók próbáltak csinálni, ez az ördögűzés, ez része volt az ő kultúrájuknak, de nem mindig sikerült. És biztos, hogy nem sikerült úgy, ahogy Jézusnak sikerült, hogy egy szóval is kiment. Érdekes, hogy sátán nincs említve túl sok helyen az Ószövetségben, de mégis része a zsidó kultúrának. A zsidók nagyon jól ismerték sátánnak a munkáját. Ahol szerepel sátán az Ószövetség, nagyon kevés helyen, nagyon fontos szerepe van. Az első rögtön a Biblia elején, ugye, a paradicsomban, amikor megjelenik ő, az Istennek a fő ellensége. Fő ellensége, és sikerül nekik becsapni az első emberpárt, és emiatt az egész emberiség bűnben esik, és mindannyiunk bűnben születünk emiatt. Tehát nagyon fontos szerepe van. Vagy amikor a Jobb könyvében olvasok, ott is megjelenik sátán. És a Jobb könyv úgy bemutatja sátán, hogy ő az okozó, aki okozta az összes szenvedést, ami történt Jobbal. Nem Isten okozta, Isten megengedte, és sátán ezek a borzadályok csinált a Jobbal. Most nem szeretnék túlságosan belemenni sátánnak a munkájában, mert a következő hetekben a Máté 13-at fogunk feldolgozni, ahol Jézusnak a példabeszédek, rengeteg példabeszéd van az Isten országáról, és sátánnak a munkájára, de a következő hetekben bele fogunk menni ebben a lelki háborúban, ami zajlik a világban. Egyenlőre azt szeretnék mondani, hogy itt Európában, a szkeptikus kontinensen nekünk sokkal többet kellene foglalkozni ezzel a lelki sötétség, ami körülvesz minket. De a felvilágosodás óta, ugye, a felvilágosult az emberek, és ők ma rájöttek, hogy mi ebben nem hiszünk ezek a sötét dolgokban. Nem hisznek az ördögben. Amikor beszélnek ilyen sötét dolgokról, sötét lelkükről, akkor úgy mutatják ezeket be, mint valami mesekönyv, mint a Harry Potter vagy valami. Tehát ezek ilyen mesefigurák, nem kell ezeket komolyan venni. Vagy úgy mutatják be a gonoszt, a sötét erőt, mint valamilyen ying vagy yang. Ez, amit látjuk a Star Wars-ban, vagy a Csillagok háborúban. Hogy van a gonosz erő, van a jó oldala, de igazából mind a kettő egy forrásból származnak. Ugyanaz. De kiegészítik egymást. És úgy beszélnek róla, hogy mégis végső formában a rossz az jó, mert ugyanaz a forrása. De a Biblia nagyon-nagyon másképpen beszél a démonokról, mint Hollywood, vagy mint a ying és yang. A Biblia szerint démonok léteznek. Démonok léteznek, és utálnak minket, és az az ő fővágy, hogy elpusztítsanak minket. Utálnak minket, de ugyanakkor ők hisznek Jézus Krisztusban. És mindig azt csinálnak, amit Jézus mond neki. Jézus ad nekik egy parancsolat, és ők engedelmeskednek azonnal Jézus Krisztusnak, sőt, rettegnek tőle. Nézzük meg Lukács 4:31-36, amikor Jézus feláll a templomban. Jézus lement Kapernaumban, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: "Ah, mi közünk hozzád, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, hogy ki vagy, az Isten szentje." Jézus azonban ráparancsol: "Némülj el, és menj ki belőle." Erre az ördög oda vette az embert közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: "Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek." Azok kimennek azonnal. Tehát nagyon jól tudják, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hisznek Krisztusban, félnek tőle, rettegnek, és mindig azt csinálnak, amit Jézus mond. De hiába ennyire utálnak minket, és el akarnak minket pusztítani, a Biblia óv minket, hogy nem kellene túl sokat foglalkozni velük. Miért nem? Ha ők az Istennek az ellensége, akkor miért nem kellene többet foglalkozni velük? Azért, mert egy pár dolgot mondok itt. Az első az, hogy nem minden betegség egy démon okozta. Például Abcsel 3-ban, pünkösd első napján. Péter az első csodát tesz a nyilvánosságra. Ott van a nagy tömeg, és ott van egy béna ember, aki a születés óta béna. Ott fekszik a főtéren. És Péter oda megy, mert ő kért pénz Pétertől, és Péter egy mondata: "Kelj föl, állj föl és járj." És egy szó sem esik arról, hogy ő ez valami megszállott ember. Ő csak egyszerűen béna volt. Lebénult, nem tudott sétálni, és azonnal meggyógyult. Vagy János 9-ben, amikor a tanítványok beszélnek Jézussal, és megkérdezik Jézus Krisztustól, hogy: "Mester, ki végkezett, amikor látják ezt a béna embert? Ez vagy a szülei?" Bocsánat, hogy vakon született, ez egy vakember volt. Ki végkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? És Jézus így válaszolt: "Nem ő végkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Isten cselekedetei, vagy az Isten dicsősége." Magyarul itt van egy vakember, és ő nem bűnkövet, nem követett el semmi bűn, sőt, szülei se. Nincs arra szó, hogy bűn van mögötte, a betegség mögött. És nincs arra szó, hogy van egy démon valamilyen betegség mögött. Ezek csak egyszerűen betegségek. Tehát nem minden betegség mögött van egy bűn, vagy egy démon. Az Ószövetség ad nekünk a jó példát. Amikor a zsidó nép bajban voltak, amikor az ő a szomszéd népjai megnyomorította az ő életüket, amikor megtámadták őket, legyőztek a zsidókat, akkor a zsidók nagyon jól tudták, hogy harcolni kell, igen, de az ő legfőbb harc az Istennel van, mert az Isten megengedte, hogy a szomszéd országok, népek megnyomorítják őket. És a zsidók nagyon jól tudták, hogy nekik dolguk van Istennel, hogy nekik vissza kell fordulni Istenhez, és helyreállítani az ő kapcsolatukat Istennel, mert az a legfontos, a mi életünk is Istennek a kezébe van, és ő az, aki uralkodik fölöttünk hatalmával. Ő hozzá meneküljünk, nála van a megoldás. És ez az én második pontom. Jézusnak van teljhatalma minden sötétség fölött, most uralkodik. 28. vers, nézzük meg a 28. vers. Ha viszont én Isten lelkével üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. De hát Jézus ki is mondja, igenis, megérkezett a várva várt király, én vagyok a Messiás, én vagyok a Dávid fia, elhoztam magammal az Isten országa. Így van, ezt bevallja. Én legyőztem a sátánt. És ez a mi reményünk is. Jézus most ül az Isten jobbján. Egy harc folyik most, átmenetileg, a jó és a gonosz között, és mi ebben a harcban vagyunk. De egyszer a történelem végén Jézus Krisztus teljesen legyőzi a gonoszot. Addig mi benne vagyunk ebben a harcban, és folyamodunk Jézushoz, és kérünk tőle, hogy győzz le, sátán, mert te uralkodsz most. Ez a mi fő dolgunk, ahogy énekeltük az előbb, hogy figyeljünk Jézus Krisztusra, az, aki legyőzte és legyőzi sátánt értünk és helyettünk. Tehát nézzük meg, Jézus hogyan győzedelmeskedik a démonok fölött. Tehát hogy néz ki az, amikor Jézus kiűzi egy démont valakiből? Ez a következő vers, a 29. vers, ahol Jézus magáról beszél. 29. vers. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor kirobolhatja a házát. Tehát Jézus magáról beszél, és azt mondja, hogy ő az, aki bemegy valakinek a házába. Jézus az, aki bekötözi az erős embert. És így Jézus az, aki elrabolhatja, vagy elviszi a javait annak a háznak. Tehát Jézus így magyarázza, hogy ő így néz ki, amikor ő kiűz egy démont valakiből. Egy embernek a teste, Jézus azt mondja, az emberek a teste olyan, mint egy ház. A mi testünk és a mi lelkünk olyan, mint egy ház, amiben lakhatnak ezek a sötét démonok. Egy erős ember lakozik benne ilyenkor, és ez az erős ember megkötözi azt az embert, és ő uralkodik abban a házban. És Jézus az, aki betör ebben a házban, az emberek a lelkében, az ő testében, és kiűzi az erős embert, és kiűzi minden tisztátalan démon onnan. Ez Jézus Krisztusnak a munkája a mi életünkben. Tehát Jézus bevallja, hogy egy háború van. Egy háború van Krisztus és a démonvilág között. És ki mondja, hogy vagy velem vagy, vagy ellenem vagy. Ebben a háborúban nincs senki, aki semleges. Következő vers. Vagy hogyan 30. vers, aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Tehát Krisztus nyilván egyértelműen mondja, vagy az én oldalám vagy, vagy ellenem vagy. Folyik egy harc, melyik oldalán vagy. Tehát döntsd el, és harcoljál, mert háború van. A fiatal zsidók próbáltak harcolni a sötétség ellen. Próbáltak kiűzni a démonok az emberekből, mert látták, hogy az emberek szenvedtek. De ez nem sikerült nekik, azért, mert csak Jézus tud valakit igazán felszabadítani. Sőt, inkább kárt okoznak másoknak, amikor valaki próbál kiűzni egy démon valakiből, de nem Jézus Krisztus nevében, vagy az ő erővel. Nézzük meg a 43. verstől a 45. verset, kicsivel később. Jézus ezt mondja, amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, kiseperve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, maga mellé vesz másik 7 lelket, még magánál is gonoszabbakat, és bemenve megtelepednek ott. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Magyarul ez a gonosz nemzedék nem fogadták be Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kiűzte a démonok az emberekből, de nem fogadták be Jézus Krisztus. Még rosszabb lesz az állapota. Milyen chilling, mennyire kiráz a hideg ezek a versek, amit Jézus Krisztus itt mond. Kérdés, ez ma is ilyesmi történik? Hogy kimegy valakiből egy démon, de nem fogadja el az Úr Jézus Krisztus, és onnantól kezdve rosszabb lesz az állapota, amilyen volt. Ilyesmit létezik ma? Igen. Sokkal gyakrabban történik ez, mint gondolnánk. Például valaki elmegy egy alkohol rehabilitációs helyre, és legyőzi az alkoholt. Megszabadul az alkoholtól. Vannak nagyon sok technikák, eszköz, ami lehet segíteni, gyógyszerek, ami lehet segíteni az emberek, hogy megszabaduljanak az alkoholtól. És sikerül nekik. De ha soha nem foglalkozok a lelkükkel, hogy mi volt az eredeti űr, amiből kereste a megnyugvást. Miért kereste az alkoholt? Miért folyamodott az alkoholhoz? Ha nem találja az Úr Jézus Krisztus, mint az igazi megoldás, akkor mi történik ennek az embernek, aki megszabadul az alkoholtól, csak az űr marad az ő szívében? Egy munkamániás lesz. Valami kell, hogy betömi azt az űrt, ami maradt az ő szívében, és onnantól kezdve nem az alkohol, hogy megy, hanem egy munkahelyre megy, és dolgozik, mint egy őrült. És akkor 50-60 évesen felébere, hogy tönkretettem az életemet, munkamániás lettem. Az ő második állapot az még rosszabb lesz, mert többet nem tud reménykedni. Vagy egy házasság gondozásban, van egy házaspár, nagyon mély ponton vannak. Akarnak meggyógyulni. Fordulnak egy házasság gondozóhoz, aki kínálja őket rengeteg fantasztikus kommunikáció technikákkal. És tudja meggyógyítani az ő lelküket. De Jézus nélkül. És nem dolgoznák fel, hogy mi volt az ő szívükben, amit okozta. Az az űr, amit okozta, azok a sok-sok feszültséget. Amikor mély ponton voltak, az Istenek dolga volt velük, hogy hátra fordulnak Krisztushoz. De nem fordulták kommunikáció technikákhoz. Meggyógyultak, jobb lett az ő házasságuk. De ez csak rövid táv. Hosszú táv rosszabb lesz az ő állapotok. Nem fordultak Jézus Krisztushoz. Vagy egy fiatal nő, aki arra vágyik a nagy őre, egy párkapcsolatra, biztos, hogy attól leszek boldog, hogy megtalálom a párkapcsolat. És megtalálja, de nem találja meg a boldogságot. És jönnek a veszekedések, és szétmennek. Jönnek a csalódások, és bekeményíti a szívét. Akkor nekem nem kell a férfiak. Nekem melegem van a férfiakból. És felépíti magának egy karriert, mert az űr az maradt az ő szívében. És amikor 40 évesen felébred, hogy mit csináltam én? Mit csináltam én? Megvan a karrier, de ezen kívül nincsen semmi. Az ő második állapota az még rosszabb volt, mint az első. Mert nem találta meg Jézus Krisztust, az ő lelkének. Ez állandóan történik körülöttünk. Egy bálványra, a másikra. Tehát csak Jézusban gyógyulunk meg. Csak Jézus az, aki tud megszabadítani minket. És emiatt Jézus tereli a mi figyelmünket őrá. És ez a harmadik pont. Jézus mit vár tőlünk? Nagyon fontos az, amit ő mond, és nagyon meglepő, amit ő mond, és nagyon nehéz, amit Jézus mond nekünk. Tehát kétszer ugyanazt fogja mondani, és két dologról beszéljünk. Figyeljünk meg, 31. vers, 32. vers, 32, 30, 31, 32. Igen. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsájtatik majd az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsájtatik meg. Aki az ember fia ellen szól valamit, annak megbocsájtatik. De aki a szent lélek ellen szól, annak nem bocsájtatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Tehát két dolog. Minden bűn Jézus ellen megbocsájtatik, de ha valaki bűn követ a Szentlélek ellen, az nem bocsájtatik meg. Jézus még kétszer mondja ezt. Két dolgot kétszer. És minden lelkész és minden lelki gondozó már beszélt valakivel, aki meg van győződve arról, hogy retteg attól, hogy a megbocsájthatatlan bűn követtem el. Az emberek rettegnek, hogy bűn követtem el a Szentlélek ellen, valamint a Szentlélek káromlás cselekedtem, és így sokan kiakadnak, és a pszichiátriában kiakadnak. Én már több beszélgetés részt vettem, hogy valaki ettől félt, ettől remegett, biztos ezt a megbocsátatlan bűn követtem el a Szentlélek ellen. De mielőtt nézzük meg azt a verset, vagy azt a részét, nézzük meg, hogy mit jelent, nézzük, hogy az első mondat, amikor Jézus azt mondja, hogy minden bűn, ami Jézus ellen követett, az megbocsájtatik. Tehát ne túl gyorsan haladjunk ezen a mondaton. Ez egy csodálatos mondat, és lassuljunk itt le. Minden bűn, amit követünk Jézus Krisztus ellen, ő megbocsájt nekünk. Ő mindig kész van megbocsájtani. Gondoljunk a keresztre. Gúnyolták és megszégyenítették őt. És Jézus úgy imádkozott, értek, hogy bocsáss meg őket, Uram, nem tudják, hogy mit csinálnak. Tehát Jézus Krisztus a mindenható király, aki így alázatosan bánik velünk. Az apostol Pál, ő egy gyilkos volt. Dávid király is megölt valakit. Mózes is gyilkolt valakit. És nem tudom, milyen bűn követtél el, de Jézus minden bűnödet meg tudja bocsájtani. Csodálatos megváltónk van. Mindig kegyelmes és irgalmas velünk. Jézus a mindenható király, és soha nem bánik velünk, mint egy földi birtok. Tehát próbáljunk elképzelni, hogy valamint bűn követél el, valamint nagy birtokos ellen. El tudom képzelni, hogy a birtokos rám néz, és hogy mered ezt csinálni velem? De tudod, hogy ki jelent bűnkövettél el, barátom? Egy király így beszélhet valakivel, de Jézus nem sértődik meg. Jézus látja a bűnénket, nem sértődik meg. Kész van mindig megbocsájtani. Tehát Jézus az első felszólítás, hogy vidd hozzá minden bűnödet. Tudván, hogy ő az, aki megbocsájt. Nem tudsz olyan bűnt követni, mondja a textust. Nem tudsz olyan bűnt követni, amit Jézus Krisztus nem bocsájtana meg. Minden bűn megbocsájt. Csak oda kell menni Jézushoz. Nála van a megbocsájtás. Akkor mi az a bűn, ami a Szentlélek ellen lehet követni, amit Isten nem bocsájt meg? Akkor miről szól itt? Az, amikor mi visszautasítjuk a Szentléleknek a munkáját az életünkben. Ez a megbocsájthatatlan bűn. És amikor ezt csináljuk, az Isten azt mondja, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni. Amikor visszautasítjuk a Szentlélek a munkáját az életünkben. Tehát tisztába kell lennünk azzal, hogy akkor milyen munkát végez bennünk a Szentlélek. Hogy amikor ezt visszautasítjuk, akkor bajban vagyunk. A Szentlélek állandóan üzenetetek küld nekünk, mint a mobilunk. A mobilunk állandóan pittyeg. És amikor pittyeg, akkor megnézzük, hogy jött egy üzenet. Hát ez, a Szentlélek ugyanezt csinálja velünk. A Szentlélek folyamatosan üzeneteket küld, pittyeg, nézd meg, akarok beszélni veled. Ez a Szentléleknek a munkája a mi életünkben. Szentlélek mit mond? Milyen üzeneteket küld nekünk? A Szentléleknek van két fő üzenet, ami rendszeresen küld nekünk. Emlékeztet minket két dologra, és nagyon-nagyon fontos, hogy látjuk mind a két üzenetet egyszerre. A két üzenet, az első, János 16:8-ban olvasunk, és amikor a pártfogó eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn. Ez az első. A Szentlélek mindig beszél, mint a lelkiismeret futás, hol, mit csinálta, figyelj ide. És a másik, Róma 8-ban olvasunk, mert nem a szolgaság lelkét kaptatok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptatok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a második üzenet, amit a Szentlélek mindig küld hozzánk, hogy az Isten gyermeke vagy. Az Isten szeret téged. És a Szentléleknek a munkája főleg ebből áll, hogy ezt a két üzenetet mindig akarja, hogy mi ezeket elfogadjunk tőle, és mindig egyszerre küldi, vagy mind a két üzenetet küldi, mert nem elég csak az egyiket megérteni. Például, amikor megértünk azt, hogy én annak ellenére, hogy én egy bűnös ember vagyok, és Jézus Krisztus meghalt értem, és Krisztus miatt Isten lett az én atyám, amikor leesik a tantusz, és megértettük mind a két üzenetet, hogy én elfordultam Istentől. Én a saját utamon jártam, de Isten utánam jött, mert szeret engem. Meghalt értem Krisztus a Golgotai kereszten. Amikor leesik a tantusz, lehet, hogy először az életünkben, akkor ez a megtérés. Ez a megtérés, amikor megértettük mind a két üzenetet. Ez a megtérés. A Szentlélek ugyanúgy az egész életükön keresztül újra és újra meggyőz minket erről a két igazságról. És amikor mind a kettőt újra és újra elhisszük, akkor kezdünk megváltozni. És ez a megszentülődés útja, amikor az evangélium újra és újra feldolgozunk a lelkünkben. És az evangélium öröme betölti a lelkünket. Egyre jobban ismerem a bűneimet, egyre jobban látom a bűneimet, egyre jobban ismerem, hogy én mire vagyok képes, de ugyanakkor egyre mélyebben látom, hogy az Isten engem mennyire szeret, és mit tett értem, hogy én üdvözöljék. És amikor ez a két igazság összejön az életünkben, akkor minden kezd megváltozni. Ebből áll az érett hívő embernek az élete. Ez érett hívőség, erről szól. És amikor a Szentlélek ezt a munkát végez sok embernek az életében, akkor kitörnek az ébredések. Az ébredések az nem más, amikor egyre több ember felébred erről a két üzenetről, és elfogadja a Szentlélektől, hogy igen, és bűnös ember vagyok, de Krisztus engem, ő meghalt értem, és az Isten lett az én atyám, amikor minél több ember ráhangolódik a Szentlélek a munkáját, ez az ébredés. És nagyon sokféleképpen beszélnek az ébredésről. Erről azért tisztázunk kell. Ez az ébredés, amikor minél több ember ráébred, hogy mit is történik itt. Ilyenkor, amikor az evangéliumra ráhangolodunk, a szívünkkel, akkor a szívünkben beköltözik a boldogság. Beköltözik a megelégedettség, beköltözik a szívünkben a háladás, és kezdjük változni. Isten ad nekünk egy természetfölti alázatosságot, egy bátorságot, és úgy érezünk magunkat, hogy én valójában szabad vagyok, és azok vagyunk, mert Krisztus megszabadított. Most, ha ez igaz, akkor miért nem látunk több ébredést? Miért nem látunk több ébredést? Több ember miért nem megszabadul Sátánnak a rabszolgaságából? Miért van olyan kevés megtért ember Magyarországon? Nem borzasztó bele gondolni? Miért nem látjuk többet? Azért, mert Sátán rengeteg embert megvakított. És nem látják ezt a két igazságot. Nem látják a bűnéket. Nem látja azt, hogy Isten bebizonyította az ő szeretét az ő fiában. A többség nem törődik az evangéliummal. A Szentlélek küldi az üzeneteket, pittyeg neked mobilok mindenhol, de az emberek nem néznek rá. Olyan, mintha a Matrix film igaz lenne. Félelmetes az a Matrix film. De mintha mégiscsak visszaadja azt a valóságot, hogy olyan kevesen vagyunk. Félelmetes. Ha valaki felébred, akkor mind a két üzenetet kell elfogadjon hitáltal, és nem csak az egyik. Az nem elég, ha csak az egyiket megértette. Például, van egy csomó ember, aki nagyon jól látja a bűnét. Tisztában van a bűnével. Közben vádolja magát. Maga alatt van. A depresszióval küzd. Nincsen több reménye. Látja a bűnét, és azt mondja, én feladom, én soha nem fogok változni. Én csak ilyen vagyok. Nagyon sok ember tisztában van a bűnével. Majdnem, hogy az ő lelkiismeret fúdás nagyon pörög neki. És elveszített a reményt. Én csak ilyen vagyok. Vagy ugyanakkor sokan ellenállnak. Hallják a pittyegést, de mit csinálnak? Tagadják az egészet. Vagy kifogásokat talál. Védekezik, hárít, hibáztat másokat. Profik vagyunk kitalálni kifogásokat, hogy miért csináltam azt a bűnt. Kemény marad a mi szívünk ilyenkor. Ezek az emberek senkire nem hallgatnak. Öntörvényűek. Szeretnének hinni azt, hogy én egy jó ember vagyok. Nem akarok figyelni a lelkiismeretemre. Én egy jó ember vagyok. És ugyanakkor vannak olyan emberek, akik elfogadják a másik üzenetet. Leesed nekik a tantusz, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Ezt megértették, hogy Isten küldte az ő fiát. Ezek az emberek járnak templomba, ismerik a jó hírt. De semmi nem változik az életükben. Nincs ébredés. Miért? Mert a másik üzenetet, hogy bűnös ember vagy, azt még nem értették meg teljesen. A bűn az olyan, mint egy mese. Olyan távol áll tőlem. Nem annyira érte, nem annyira valóságos. Sőt, nem is annyira valóságos az, hogy én valamikor az Isten ítélő bírószék előtt álltam, és lehúzták az ítéletet fölöttem, és kész volt engem elvinni a halál büntetésre, de Jézus Krisztus közben lépett, és azt mondja, én meghalok érted. Valahogy az egész csak egy nagyon ilyen példabeszéd, valamilyen mese. Értem, de semmi, mi köze hozzám? Vagy meseszerű az az egész, hogy én egyszer a Sátánnak a munka rabtáborban voltam, és én rab voltam, és Jézus Krisztus, mint a világhős, betört a rabszolgaság táborban, és feláldozta magát, értem, és megszabadított engem a Sátán rabszolgaságából. Valahogy ez az egész rab dolog, az ilyen távol áll tőlem, nem értem, mint egy mese. Vagy hogy én halott voltam, és a Szentlélek újjászült engem, hogy halott voltam, és valahogy az egész bűn az, ez egy meseszerűség, és emiatt az evangéliumnak nincs ereje. És az életük sokaknak nem változnak. És az ő állapotuk még rosszabb lesz később, mert hát ők már megpróbáltak az evangéliumot, és semmi nem történt. Mind a két üzenet kell az életünkben egyszerre. Isten megváltoztat minket az ébredés hozzá, amikor mind a két üzenetet, mind a két pittyegését elolvassuk. És összekombináljunk egymással, és egy üzenetet csinálunk belőle. És amikor egy üzenetet csinálnak mind a kettőből, akkor kitör a tűzijáték az életünkben. Amikor tisztában vagyunk a bűneinkkel, és alázatosan elfogadjunk, és megvalljunk Istennek. Igen, Uram, türelmetlen voltam. Bevallom, hogy türelmetlen voltam, ideges voltam. Szeretetlenül viselkedtem. A legnagyobb bűn az, hogy bíztam magamban. A legnagyobb bűn az, ami nem bíztam az Úrban. Önigazoltan viselkedtem. Védekeztem, hárítottam, kifogásokat találtam, lenéztem másokat, ítélkeztem, és nagyon sajnálom. Igenis, a Szentlélek vezet minket. Nézd meg, mi van a szívedben. Ő így szól hozzám, mint lelkész. És az érett hívő ember, az érettség abból áll, hogy ezeket mind látom. Ezek mind bennem van. És az Isten ezt kér tőlünk, hogy merjünk bevallani ezeket. Még merjünk bűnbánat tartani. Merjünk folyamodni Istenhez. És elhinni azt, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata az elég. És Jézus Krisztusnak a vére miatt én tiszta vagyok. És Jézus Krisztus miatt én igaz vagyok, és meg vagyok bocsájtva, és az Istennek a gyermeke lettem. És újra ráhangolodunk a evangéliumra. És amikor ez történik, és akkor újra és újra megújulunk. És ez a személyes ébredés, ami történik az életünkben, vagyis a gyülekezetben. Amikor újra és újra elfogadjunk mindenki pittyegés a Szentlélektől. Amikor az evangélium ereje lakozik bennünk, akkor kezdünk megváltozni. Na most olvassunk fel a következő verseket, mert pontosan erről beszél Jézus Krisztus. Amikor a Szentlélek bennünk munkálkodik, és mi nem állunk ellene, akkor teljesen megváltoztatja az egész életünket, a 33. verstől a 37. vers. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ugye, Szentléleknek a gyümölcse. És ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert a gyümölcséről lehet megismerni a fát. És most a következő a kedvenc versem. Ti viperák, fajzaták, hogyan szólhatnátok jót, gonosz létetek? Nem ez a rész, következő. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember a jó kincséből jót hoz elő, a gonosz ember a gonosz kincséből gonoszt hoz elő. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnöseknek. Igen, amivel csordultig tele van a szív, azt szól a száj. A kérdés ma reggel, mi van tele a szíved? Jézus azt akarja mondani, hogy ha a szíved tele van a Szentlélekkel, az evangéliummal, akkor jó gyümölcsöt fogsz teremni az életedben. A Szentlélek produkálja a megváltozott életet. Emlékeztetik magunkat az evangéliumról, és betölt minket a Szentlélekkel, vagy kiálthatok a Szentlélek, hogy tölt be engem az evangéliummal. Ugyanaz. És az egész Biblia erről szól, Galaté 3-ról szól, vagy amikor Jézus tanít minket imádkozni, ez a lényege, ez a titok a Szentlélek, hogy mi így változunk meg. Minden vasárnap, amikor én kiállok így beszélni, meg vagyok győződve arra, hogy a Szentlélek már mindenkihez már beszélt, már küldött üzeneteket. És az az én dolgom, csak egyszerűen ráhangolódni arról, amit a Szentlélek akar mondani mindannyiunknak. Az az én dolgom, emlékezteni magunkat az evangéliumra, hogy igenis, bűnösek vagyunk, de Jézus Krisztus megváltott minket, és az Isten gyermekei lettünk. És amikor ezt valóságra válik, akkor minden megváltozik az életünkben. Szükségünk van a tűzre és a világosságra. Szükségünk van, hogy valóságos és tiszta legyen az evangélium. És amikor az evangélium tiszta, mind a két oldal az evangéliumnak, akkor minden kezd megváltozni. Ez az üzenet ennek az egész textusnak, amikor Krisztus kiűz egy démont valakiből. Azért nem szabad túlságosan foglalkozni a démonokkal. És sajnos ez meg kell mondom, hogy a karizmatikus világban túl sokat foglalkoznak a démonokkal. Számunkra a betegség a lényege, hogy meggyógyuljunk a betegségtől, hogy Jézus kiűzi a démonok az emberekből. És a karizmatikus átbillent, és most nem a középpontban van az evangélium, hanem a gyógyulások. A démoni világ. És több karizmatikus ismerem, beszélek velük, nem ismerik az evangéliumot. Vagy az evangélium teljesen a háttérben szorul, félelmetes. De nem én mondom. Nézzük meg, emlékeztek Mátéban, amikor Jézus beszélt ilyesmiről. Máté 7. Félelmetes versek. És az első szó, a legfélelmetesebb szó. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e az ördököket? És nem a te nevedben tettünk a sok csodát? Nem mi csináltunk ezeket? Nem a te nevedben. És mit mond Jézus? És akkor kijelentem nekik, soha nem ismertem titeket, távozodok tőlem, ti gonosz tevők. Félelmetes szavak, amit minden kereszténynek kellene megállni és gondolkozni. Most mi van itt? És ezzel az óvatossággal Jézus int minket, vigyázzatok. Az evangéliumra figyeljtek, koncentráljatok rám, higgyetek bennem, kijátszatok a Szentlélekhez, mert én uralkodok, és én már legyőztem a démonokat, figyeljetek rám. És ezzel befejezem, hogy hogyan kellene bánni akkor a démonokkal. Tudnunk kell, mert ez gyakran történik, hogy a démonok zaklatanak minket. Tudni kell, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez egy mindennapi eset, garantálom. Ebben a felvilágosodás világban ezt tudnunk kell. Jakab így mondja, állj ellen az ördögnek, és elfut tőled. Képzeljétek el. Az ördög most elfut Gábortól. Mitől fut el Gábortól az ördög? Amikor úgy érzed legközelebb, hogy egy sötét lélek zaklat téged, vagy támad téged, akkor Luther Mártonnak a tanácsot adom neked. Luther Márton beszámolt sokszor, hogy ő úgy érezte magát, hogy az ördögök támadnak őt. Az egyik szobán ott még mindig ott van egy tinta csík a falon, amikor írt, akkor oda dobta a tintát a falnál. Hogy távozz tőlem, sátán! És Luther Mártonnak a trükkje az volt, és erről sokat beszélt, az, hogy amikor ő érezte, hogy a démonok támadják őt, akkor ő elkezdte dicsérni Jézus Krisztust. Kezdte felmagasztalni Jézus Krisztust. És tudjunk, hogy Luther nagyon sok énekeket írt, és a lutheránusok rengeteg énekes könyveket írtak. Több tízezer éneket énekeltek. Nagyon sokan énekeltek a reformáció idejében. Mert az volt a lényeg, hogy dicsérjük az Úr Jézus Krisztust. Ő a megváltó, és amikor a szívünk kell dicsérjünk Krisztus, az ördögök elfutnak, mert nem bírják. Nem bírják, hogy magasztaljuk az Úr Jézus Krisztus, és az ige erre bíztat minket. Ez az igazi lelki háború. Kezdjünk magasztalni az Úr Jézus Krisztus, énekeljünk. Az Ószövetségben nincs példa arra, hogy valaki kiűzett egy démont valakiből. Nincs példa erre. Az egész Ószövetségben. De van egy példa, amikor Saul király nagyon rosszul volt, mert egy sötét lélek támadta, zaklatta őt. És mi volt a megoldás? Meghívta Dávidot. hogy hárfázon neki, és énekeljen neki, és zenéljen neki. Most nem mondja a textus, hogy Dávid milyen zenét játszott neki, de nem hiszem, hogy ilyen rock zene volt, hanem ilyen dicséretek voltak az Isten felé. És amikor a Dávid ott kezdett pengetni a hárfát, és kezdett imádni az Isten, a textus azt mondja, és az ördög, a sötét lelkek elfutattak tőle, és Saul jobban lett. Ez az, amit én javasolom mindannyiuknak, hogy merjük az Istenhez fordulni, imádni őt, és megköszönni mindazt, amit ő tett értünk, mint bűnös embereket. Jézus Krisztusban engedj, hogy az evangélium öröm betöltsön a mi szívünk, és onnantól kezdve minden megváltozik. Amen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ez mindig az, ami rólad szól. Mindig az, amit a textus mond rólad, hogy te vagy az egyetlen megváltó, te vagy a Dávid fia, te vagy a várva várt messiás, te vagy az, aki most ülsz az Isten jobbján és uralkodsz, és szólsz egy szót, és a démonok futnak el tőled. És amit te parancsolsz nekik, engedelmeskednek azonnal, mert te ilyen vagy. Hatalmas urunk vagy. És köszönjük, hogy bármilyen bűnt követtünk ellened, olyan alázatos király vagy, hogy megbocsátasz. Milyen király lehetsz te? Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy olvashatunk rólad itt a Bibliában, és köszönjük a Szent Léleknek a munkája, ami miatta a tantusz leesik, és megértjük a te ígédet, megértjük, hogy te ki vagy, megértjük az evangéliumot, látjuk magunkat. Úr Jézus Krisztus, nagyon-nagyon kérlek, hogy segíts minket egyénileg, segíts a mi gyülekezetünknek, segíts egész Magyarországnak, hogy legyen egy ébredés, hogy minél több ember elfogadja a Szentléleknek a két üzenete. Könyörülj rajtunk. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, ne engedj, hogy az evangélium egy mese legyen. Ne engedj, hogy megkeményítjük a szívünket. Hogy távol tartjuk magunkat a de üzenetettől. Kérjünk, hogy tölts be mi szívünket igazi alázatossággal, hogy látjuk a bűnénket, és ezeket tudjunk megvallani és bűnbánat tartani. Mert hiszünk, hogy az igazi bűnbánat mindig örömmel végződik. Bíztasd minket. Távolítsd el tőlünk a kemény szívet. Úr Jézus Krisztus, hiszünk, hogy számtalan ember van, mint a Matrix filmben, aki nem is foglalkozik ezek a dolgokkal, amit olyan távol áll tőlük, hogy a sátán megvakított őket. Hogy ne közben járnék értük. Úr Jézus, segíts, hogy a mi szívünk legnagyobb vágya az, hogy minél több ember megszabaduljon. Úgy, mint Pál, hogy minden megtett, hogy üdvözöljenek az emberek. Úr Jézus Krisztus, kérünk ebben a borzasztó járvány helyzet, amiben vagyunk, hogy minél több ember világosságra jusson, hogy érzékelik azt a melegséget, a fűtést, a valóságot annak, hogy te ki vagy. Úr Jézus Krisztus, vonzd a néped magadhoz, ments meg sokakat ebben a járványhelyzetben. Használd fel ezt a borzasztó helyzet, ahol sokan szenvednek, hogy sokan forduljanak hozzád. Kérünk ezt, könyörülj rajtunk, és köszönöm, hogy kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.